Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Idén a Kossuth díjjal kitüntetett művészek között nagy örömmel fedezhettük fel Pál István Szalonna és bandája nevét. Most Táncházban című műsorunkban Éri Márton népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását ismételjük meg, melyben az immár Kossuth díjas Pál István Szalonna legutóbbi Szívből való muzsika című albumukat mutatta be.
Dankó Rádió, a népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében, eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban.
Népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió, népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek című műsorát hallják. Mai adásunkban Pál István Szalonnát és a nemrégiben megjelent Szívből való muzsika című lemezét mutatjuk be önöknek. A korábbi gyakorlattól némiképpen eltérve, nem csak én magam fogom a soron következő lemezünket felvezetni, rendhagyó módon ugyanis a lemez megálmodója, alkotója, a Szalonna és bandája alapítója, Pál István is megszólal majd műsorunkban. Szalonna, ahogyan a táncház mozgalomban mindenki becézi, az egyetlen olyan népzenész ma Magyarországon, akit talán be sem kellene mutatnom, hiszen zenekarával idáig nem csak a teljes Kárpát-medencét járta körbe, hanem a világ legnagyobb, legjelentősebb hangversenytermeibe is eljutott. Szalonnával személyesen a 90-es évek közepén találkoztam először. Ekkor tájt költözött át családjával Kárpátaljáról Magyarországra, és ha Budapesten rendeztek táncházat, akkor előfordult, hogy utána nálunk töltötte az estét. Az éjszakában nyúló beszélgetések aztán hamar barátságba fordultak. Reggel édesanyám kávéval keltett minket, mi pedig kisvártatva előkaptuk a hangszereinket, és neki kezdtünk muzsikálni. Mindketten olyan családból jövünk, ahol egész gyermekkorunkat a zene szeretete töltötte ki, így hamar megteremtődött közöttünk az összhang. Kevesen tudják azonban, hogy Szalonna nem csak hegedülés tekintetében számított tehetségesnek, hiszen 10 éves koráig remek futballistaként kergette a labdát. Mikor Szalonna édesapja Pál Lajos Tisza Péter falván volt zeneiskola igazgató, fia megkérdezte tőle, hogy bele lehetne-e rakni a dekázást az órarendbe. A család igazából annak is örült volna, ha Szalonnából esetleg nem labdazsonglőr vagy prímás, hanem idővel mondjuk lelkész válik, de erre Kárpátalján a rendszer tiltása miatt valami kevés esély látszott. A Tisza Péter falvi iskolából aztán a debreceni református kollégiumba vezetett az útja, méghozzá egy ösztöndíjnak köszönhetően, melyet az akkor még igen népszerű Ki mit tudon, külön díjazottként nyert el. Ez a korszak nem volt egyszerű a család számára sem, hiszen minden nap 4-5 órát kellett várakozni a határon, ahhoz, hogy Szalonna időben beérjen a kollégiumba. Ameddig ő tanult, addig édesapja a piacon árulta a Kárpátaljáról hozott portékáját, hogy fedezni tudják az úti költséget. Az érettségi után Szalonna a vállalkozási főiskolára került, de vele párhuzamosan a nyíregyházi tanítóképzőt is elvégezte. Nem sokkal később a Zeneakadémián fejezte be tanulmányait népi hegedű szakon. Zenei pályáját a Galga zenekarban kezdte Blaskó Csaba prímás mellett, amivel országos ismertségre tett szert. Majd nem sokkal később felvették a Magyar Állami Népi Együttes zenekarába, melynek jelenleg is művészeti igazgatója. A Szalonna és bandája mellett a Fonó zenekarnak is állandó tagja. Mai műsorunkban Pál Istvánt elsősorban a tavaly megjelent Szívből való muzsika című albumról kérdeztem. Mindazonáltal Szalonna szívesen mesélt nekem a korábbi lemezeiről is, azok előkészületeiről, a zenekari tagokról, és végül beszélgetésünk alatt a jövő generáció fiatal zenészei is szóba kerültek. Pál István Szalonnát hallják.
Kezdem két lépéssel előre. Tehát amikor a Szalonna bandába mi megalakultunk lényegében itt az államiba, ugye nekem az előtte levő 10-20 évem az arról szólt, hogy cimborákkal táncházba, rengeteg zenekarba vendégként, és egyszer csak megalakult a saját zenekarom. Ugye a Galgába voltam én közvetlenül előtte tag, mert hogy Blaskó Csabitól tanultam, Gyuszékkal együtt muzsikáltunk, és ők ide kerültek az államiba, a Méta meg a Galga, de hát igazából arra vágytam mindig, hogy saját zenekar. És akkor megalakult, és azon gondolkoztam, hogy ugye rengeteg zenekar van, de hogyan kellene valahogy egy profilt adni a zenekarnak, vagy mitől lesz ez más, mint a többi, vagy mitől lesz olyan, amilyen. És akkor azt találtam ki, hogy az első lemez, ami az örömzene volt, az legyen az, hogy azokat a zenész cimborákat, akikkel én az előtte levő években együtt muzsikáltam, azokat elhívom egy lemezre egy-egy számba. És akkor annak az volt a mondani valója, hogy igen, volt egy előzménye az életembe, ahol táncházról táncházra mentünk, muzsikáltunk együtt, nagyon sokat, egy csomó mindent tanultam ezektől az emberektől, akkor az legyen az első az ilyen. A második lemeznél az volt a célom, hogy akkor mutassuk meg a Szalonna bandának a profilját. Az egy olyan lemez, ahol nincsenek vendégek, csak mi vagyunk rajta, ez népzene a Kárpát-medencéből, viszont azokat a muzsikákat válogattam össze, amelyeket úgy nagyon szeretek. Nekem mindig könnyebb volt abból a szempontból, hogy olyan zenéket akartam összevágatni, ahogy jártam, ahol van személyes élményem azokkal a muzsikusokkal. Tehát például nem véletlenül, hogy én Gyimesit igazából, vagy Moldvait nem muzsikáltam, nem azért, mert nem szeretem, vagy nem erről van szó, hanem azt, aki valaha kapcsolatba került táncosként, zenészként egy-egy műfajjal, ott tudott lenni ezeknél az embereknél, ott aludt, beszélgetett velük, elment velük egy mulatságba, beszéltek a zenéről, a csajozásról, az életről, akkor rögtön egy személyes élményed van a muzsika szempontjából is ezzel, és én szándékosan arra a lemezre ilyeneket akartam. A harmadik lemeznél ott az volt a célom, hogy megmutassam azt, hogy honnan is jöttem. Ezért lett az Útravaló, amit Morzsa Gyulával lényegében az ő hangja vezeti végig a lemezt, mert azt úgy találtam ki, hogy vagy az utolsó óragyűjtésen, vagy amit mi személyesen fölvettünk tőle, és bizonyos zenéket bemutat, azokat ő mint egy átadás, hiszen az Útravalót ő adta nekem ehhez az egészhez, hogy a megérkezéstől hogy szolgál tényleg azt a közösséget, amiben muzsikálunk, azt hogyan is csináljam az életemben. Na most ebbe ténylegesen úgy van, hogy ő elmondja azt, hogy ebben a faluban így muzsikált, úgy muzsikált, felvezette a zenéket, ezt játszott a magyaroknak, cigányoknak, zsidóknak, és ezt szerint válogattam össze a tematikáját a lemeznek. Tehát ez volt az Útravaló. Utána jött a jubileumunk, a 15 éves szalonnában, amire felvettünk egy lemezt, viszont az a mai napig nincs kiadva, az ott van a stúdióban, de kész van, csak egyszerűen lemezkiadás, tehát olyan kényszerhelyzet előtt van, mert alapjában a lemezgyártás, mint olyan, szóval végesnek néz ki, az autókban már nincs CD-játszó, a számítógépben nincs, tehát hogy online felületen kell megjelenni, és azt látom, hogy egy rengeteg olyan zenekar van, aki életében nem adott ki lemezt, és 40-szor annyi nézettsége van, mint nekünk, mert a internetes felületet egyszerűen ki tudják használni. És akkor a Sándor Csabi keresett meg, hogy figyelj, Szalonna, én tudom, hogy te amúgy is szereted ezeket a régi dolgokat, tudom, hogy a Dragojtól kezdve az első Sanyi bácsis lemezeken keresztül, amit még annak idején édesapádék is csináltak, még Kelemen Lacival, tehát az a bakelit hangzás, meg aki szereti, szerintem az egyik legszebb hangzása a lemezeknek. Jó, próbáljuk ki. Én nem számítottam rá, hogy ténylegesen ennyivel szebb hangzását fogja kihozni a hangszereinek. Mert alapjában mi ugye jó hangszeren játszunk, meg jó technikában szoktunk egyébként is játszani, de ez a más frekvencia tartomány, amiben a hangszerek szólnak, ez egy új világot nyitott ki, és akkor elkezdtük, Csabi ezt összehozta, vett ilyen technikát, amivel ezt föl lehet venni, és ott a zenék kiválasztásában az volt a célom, hogy mindegyik zenéhez az adott embernek legyen valami kötődése. Ugye végig muzsikáltuk a Szalonna bandával a Felszállott a Pávának a, nem tudom, 6 vagy 7 évadát. És Gombai minden évben elmondta, hogy figyelj már, csináljunk már egy ilyen pávadallamokból egy saját számot, annyi ember jön ide sztárprodukciónak, és nem tudom, egyszer játszunk már mi is. De mindig úgy mondta, hogy jó van, Tomi, oké, majd, de nem csináltuk már. És akkor egyszer Gombai behozta, megmutatta, hogy mire gondol. És akkor hogyan jutunk el? Kalotaszektől Széken át, Küküllő mentén keresztül, Somogyba, Tolnába, és egy ilyen tényleg egy gyönyörű kis összeállítása volt benne. Egyébként aminek nagyon jó érzéke van ezeknek az összeállításoknak. És ezt is akkor mondta, hogy neki még lenne egy, hogy szeretne tisztelegni ugye Barbócót a mestere, tehát akkor ezt a fajta eleki világot megmutatni, és akkor erre mondta rögtön Attila, hogy tehát, hogy ez a nadabi szakszofonos Mácsa, Nadab, ennek a környéki zenét feltenni, és amúgy is tök jó lenne egymás mellett megmutatni az, hogy nálunk vonósan maradt, meg egy régebbi hangzás, ott pedig ez a szaxi, dobos, harmonikás felállásba milyen jól kiegészítik ez egymást. És akkor ez a szám így született. Ugye a Sajóit azt én raktam össze, úgy látszik, hogy ahogy az ember szépen lassan úgy idősödik, egyre jobban dallamosabb, szebb zenéket akar muzsikálni, és egyre jobban húzódik visszafele a régebbi stílusok felé. Akkor van baj, hogyha elfelejted tisztelni az idősebbet, mert azzal nincs baj, hogy a fiatal mindig újítani akar. De nem eltaposva kell csinálni a régit, hanem odafigyelve arra, és megmutatni azt, hogy igen, én ezt tudom, de mivel tudok újat mutatni, vagy mivel tudok mást mutatni. És nem megújítani kell a régit, hanem tanulni. Én nekem régebben is ez volt a veszőparipám, de a lényeg, hogy én a Sajóit mindig is egy gyönyörű muzsikának tartottam, és a Sajóinak volt lényegében a párhuzama ebben a gondolatkörben a Boncidai, ott meg egy ilyen vastaghúros magyar menetet raktunk össze, ott is volt nekem egy nagyon kedvenc dallamom, amit meg nyugodjon Ökrös Csabitól hallottam mindig. Szerintem az életben úgy nem tudom elhegedülni, pedig hát se díszítés nem tesznek bele semmit, mégis gyönyörű. Na mindegy, és ez inspirált, tehát ez volt lényegében az enyém. Ugye a Galgamenti összeállítás az Gyuszinak volt a hozománya, mert hát ugye ő egyrészt Bagon nőtt fel, a Bagi Népi Együttesnél muzsikát gyerekkorától, és ezt az egész palóc világot, ezt a Pest megyei Kartal, Bag, Tura, tehát ezt a zenei világot játszották a Galgával is, meg már ő előtte is, és hát Robi meg Gombai Mester volt még a Székit, aki, tehát ugye Robi annak idején Csóri Sanyival is rengeteget, tehát azért meg volt nekik az a triójuk, amikor az Ádám István emlékzenekar csinált, tehát ő ezt rengeteget muzsikálta, és akkor azt mondta, hogy akkor tegyünk oda egy veretesebbet, és akkor megvan az, hogy tényleg a régi stílustól hogyan jutunk el a szakszofonos Mácsai zenéig, de úgy, hogy ott van a Széki, a Páva variációk, a Sajói, a Boncidai, a Galgament, és én azt hiszem, hogy nagyjából ez van rajta. És akkor elkészült a felvétel. Igen, de azt én elfelejtettem, hogy a bakelitre sokkal kevesebb fér, mint a CD-re vagy a kazettára. Úgyhogy utána tördelni kellett az újunkat, de addig, meddig tördeltük, még Gyuszi kitalálta, hogy figyelj, majd megcsináljuk ezt a bakelitet, legyen fenn a Spotify-on, mert soha nem fog megjelenni, hogyha nem. És akkor így került a lemez a Spotify-ra, és most ott található meg, de tehát egy 100 darabot körülbelül le fogok belőle gyártatni, de kereskedelmi forgalomban nem célom, hogy ez működjön.
Éjfél tájban ott a némsájhaj a régi szeretőmet. Éjfél tájmán ottan hagynám az eget. Felkeres némsájhaj a régi szeretőmet.
Bagi templom tornya ide látszik. Az én kedves kis angyalom mással játszik. Játszod hozzá, kis angyalom, én nem bánom, csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Játszod hozzá, kis angyalom, én nem bánom, csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Kis kertünkben kinyílott már a gyöngyvétán, szerettelek, de nem tudta ez a világ. De már mostan kibeszélem fűnek fának, szerettelek, elmutasd a jó anyának. De már mostan kibeszélem fűnek fának, szerettelek, elmutasd a jó anyának.
Önök a Dankó Rádió legendás lemezek című műsorát hallják. Mai vendégünk Pál István Szalonna, aki a Szívből való muzsika című nemrégiben megjelent lemezéről mesél nekünk, mely album egyelőre fizikai formájában még nem kapható, viszont az interneten digitálisan már elérhető. A műsor első felében a Kisszamos mentén fekvő Boncida zenéje szólalt meg. Lassút, ritka magyart és sűrű csárdást hallottunk. Ezt követte egy kis magyarországi közelebbről Galga menti összeállítás, melyben Pál Eszter és maga Szalonna is énekelt. Majd zenei utazásunkat az erdélyi mezőség északkeleti szegletébe tartozó Nagy Sajó névzenéjével fejeztük be. Beszélgetésünk második felében Szalonnát a banda tagjairól kérdeztem, testvéréről, Pál Eszterről, a zenekar énekes nőjéről, valamint édesapjáról, Pál Lajosról, aki állandó közreműködője a zenekar korábbi lemezeinek. Végül pedig szóba került a villámkezű cimbalmos, Hürmös Sándor is, aki annak idején Járóka Sándor prímás legenda mellett bontakoztatta ki tehetségét. Arról, hogy miként illeszkedett be egy roma származású cimbalmos a Szalonna és bandájába, és hogy tőle mit tanult a zenekar, arról Pál István beszél majd nekünk. Zenei válogatásunkban Mácsai és Nadabi román népzenét hallunk. Majd ezt követi az Erdélyi Kalandozások című összeállítás, amely az Afias tyúk magasan jár az égen kezdetű Magyarországon is ismert és elterjedt dallammal indul, és melyet csárdások és szaporák sokasága követ különböző erdélyi tájegységekről. Testvéred Eszter mióta tagja a zenekarnak?
Eszter, kérlek szépen, hát ahogy Debrecenben befejezte a főiskolát zongoristaként, és Budapestre került, 14-15, ugye Ági az államiban volt, ő volt az előző énekesünk, Herzko Ági, ő kilépett a zenekarból, és akkor utána jött Mászter. Szinte születésünktől kezdve minden nap muzsikáltunk. Tehát, hogy ha vendégek jöttek hozzánk, akkor apu felállt harmonikázni, mi jöttünk Eszterrel, és én annyira megszoktam azt, hogy ott szemnézésből is tudja azt, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát ugye ez nem kevés zenekarnak adatik meg, hogy azért neki nem kell összejönni próbálni, hogy valamit megnézzem. Mert mi itt vagyunk az együttesben reggel 10-től 3-ig a táncosokkal próbálunk, 3-tól 5-ig Szalonna bandával átjátszunk az ötleteinket, kicsit beszélgetünk róla, de ezt mi nem próbának vesszük, hát nekünk ez egy átlagos nap. És azt a fajta próbát, mikor külön össze kell találkozni, amiatt, hogy próbálunk, és kinevezzük próbának, az mindig egy ilyen nagy kávézásba torkolik, és nem csinálunk semmit. És akkor eldöntöttük, hogy ezt a próba szót, ezt felejtsük el, mert nekünk ez nem fog menni. Ugye, és amióta Eszter az államiba került most már 7-8 éve, ez is egyszerűbb lett, mert ő is itt van.
Édesapád is muzsikál ezen a lemezen?
Nem, mert nem akartam kifejezetten vendéget hívni. Tehát, hogy ezt ugye az alapfelállással csináltuk, ugye a jubileum innot játszik, apu, és nem, tehát soha nem volt ez ilyen direkt kérdést, hogy is erre meghívjuk, vagy nem. Hogyha valami olyan szám volt a lemezen, amiben jónak láttam, hogy muzsikáljon, ő mindig szívesen jön. Tehát ő mondja is, hogy egy muzsikálásra ő bármikor szívesen jön. Nem gondolkoztunk ezen, hogy bekerüljön ebbe. Ugye a harmonikás, aki játszik a felvételen, ott a Gera Gabi, de ott kifejezetten Attila kérte, hogy a tesója, mert hogy ezeket a zenéket ők együtt csinálták már. Hát ha nincs vendég, akkor nem is igazat mondok, mert még van az Okos Gergő is, aki dobol. Ugye sokszor van az, hogy a zenekar próbálja megoldani saját kútfőből azokat a hangszereket, amik ilyen kvázi nem mindennapos hangszerek, ami nem minden nap játszol, de én egy lemezre inkább vagyok híve annak, hogy hívjuk egy olyat, aki tud azon a hangszeren.
Névzenészként mi az, amit egy roma származású cimbalmostól tanulhat az ember?
Apu mindig azt szoktam mondani, hogy ő hagyományőrző harmonikás, mi hagyományápoló zenészek vagyunk, Sanyika pedig hagyományteremtő muzsikus. És ebben tényleg van valami, mert a zenének egy olyan dimenzióját hallja és látja, belértve azt a több száz éves cigány zenei múltat, amit a Járókánál magára szedett, mert az is egy óriási iskola, és nagyon kevés cimbalomnak adatik meg, nem csak az, hogy egy étteremben szépen megtanulsz muzsikálni és halkan kell cimbalmozni, hanem hogy egy olyan prímás mellett, aki ha 16 órát kellett muzsikálni, akkor 16-ot muzsikált is szolgáltatta az embereknek, és ott nem volt pardon. Ezt azért mi az erdélyi muzsikusoknál még megtapasztaltuk, hogy mi az, hogy mikor véres a kezed, és még nyomni kell, mert 400-an táncolnak. Tehát, hogy ez nem az úri műfaj, és Sanyika ebbe beletanult. És azért belegondolsz abba, hogy a fia, de nem cigányzenészként nőtt fel, mert pont most volt velünk a kis Sanyika nemrégen, aki lényegében most a Budapest bárban muzsikál, de mennyire hiányzik neki a népzene. Hát mondom, Sanyika, hogy? Hát azt mondja, hát Szalonna bátyát, én abban nőttem fel. És tényleg így van, a táborainkban, jászfényszarói gyerek mellett, a sarjusok mellett, ő népzenét muzsikált, tehát nem úgy nőtt fel, mint az apja, hogy járóka mellett. Ő most nyílt ki egy másik világ számára, úgyhogy én mindig azt mondom, tehát az emberség felől lehet a mi muzsikánkat megszeretni, legalábbis ebben a műfajban, mert bárkit a cigányzenészek megszeretnek emberileg, ő is elkezd tisztelni téged és azt is, amit csinálsz. És kezdi elfogadni azt, hogy te miért csinálod, és megérteni azt, hogy ez miért fontos. És a Pat Metheny nem jobb gitáros, mint a B.B. King, azért, mert több hangot játszik a gitáron. De ha azt látják, hogy te tényleg tiszta szívvel ott vagy, és kíváncsi vagy arra, ami valóban ő ahogy csinálja, akkor megnyílik előtted, és a barátja leszel. És onnantól kezdve megszereti azt, hogy te muzsikálsz, te meg azt, ahogy ő muzsikál. És szerintem ezen múlik, és Sanyikával ezen az úton jutottunk el eddig. Ugye most már annyi éve muzsikálunk a Szalonna Bandában együtt, hogy megismerte Sanyika is a stílusokat. És nekem nagyon sok zenénél jut az eszembe, hogy ha ő 50-100 évvel ezelőtt Boncidán lakik, ott is imádták volna az emberek. És a muzsikusok is, meg akik hallgatták azt is, mert építi a zenét. Szerintem mindenki törekszik valamelyest arra, hogy akiktől ezeket tanulta, valamelyest abba az irányba húzzon. De más a genetikánk, más az egész hangszínképzésünk a hangszeren, tehát én pontosan tudom azt, hogyha akár Sanyi bácsit, vagy Murzsát, vagy Potta Gézát, vagy tényleg a nagyokat, akkor az ember próbálja ezt úgy csinálni, úgy vonózni, hogy ők csinálták is azokat a kötéseket, de én nem ő vagyok. És szerintem az a jó út, ha minden egyes Prímásnak, Brácsásnak, Bőgősnek van egy saját hangja, amit 500 közül megismersz, mégis stílushű tud maradni. Tehát ez a zene már nem az a zene, amivel mi találkoztunk, és nem az a zene, amivel édesapádék találkoztak, amivel mi már nem. Tehát, hogy érted, ők még Csipással találkoztak, mi már nem találkoztunk Csipással. De nekem az a furcsa, hogy ott van Péter Tomi barátom, akit azt mondom, hogy nagyjából az én generációm hegedűse, nem látta Sanyi bácsit élőben. És már két generáció majdnem felnőtt azon, hogy Sanyi bácsival nem találkoztak. Vagy Kodoba Marciékkal. Tehát, hogy ez a mi felelősségünk, hogy azt, amit ténylegesen átadtak nekünk, azt akár egy riportba is elmondjuk. És ha 5 fiatal hallgatja meg, és lehet, hogy egy kicsit érdemes azt meghallgatni, azért, mert azok valamit tudtak. Tényleg tudtak, és az, amit mi kaptunk tőlük, az azért meghatározta a életünket. Függetlenül attól, hogy tehát mi is szárnyalni akartunk, és bulizni, és nem tudom mi, azzal nincs semmi baj. Csak tudni kell azt, hogy mi az az ízléstelenség határa, és mi az, ami még a miénk, és tényleg sajátunknak érezhetünk.
Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című műsora a végéhez közeledik. Mai adásunkban Pál István Szalonna mesélt nekünk a Szívből való muzsika című 2023-ban megjelent lemezéről. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsorvezető Éri Márton. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.